újabb terület átvételre tett javaslatot Donald Trump amerikai elnök kedden, mikor Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatót. Azt mondta, hogy az Egyesült Államok átvenné a gázai övezetet, és az Egyesült Államok tulajdonosi helyzetben lenne a terület felett, és vállalná az újjáépítést és a fejlesztést. Nem sokat késett a válasz sem. Ugye Netanyahu az üdvözölt ezt, legalábbis megfontolásra érdemesnek titulálta, de aztán Szaúd-Arábia később kijelentette, hogy elutasít minden olyan kezdeményezést, amely azt eredményezi, hogy a palesztinoknak el kell hagyniuk a földjüket. Hogy látja, ez a kezdeményezés, ez egy valódi javaslat volt, vagy igazából az amerikai elnök most megint így ugrasztja a nyulat a bokorból, ki mit szól egy ilyen erős amerikai fellépéshez?
Nagyon nehéz komolyan venni ezt a javaslatot, teljesen abszurd dologról van szó, ami etnikai tisztogatásnak is beírhat, és szembe menne minden vonatkozó nemzetközi jogi szabállyal. A világ az nem így működik, hogy az Egyesült Államokban jár ki a birtoklás vágyát. Ráadásul egy olyan területtel kapcsolatban, amelyre vonatkozóan rengeteg ENSZ biztonsági tanácsi határozat született, és vannak különböző jogelvek, amelyeket követni kell. Nyilván az elmúlt 16 hónapban lassan már, tehát 2023. októberre óta, amióta elindult az izraeli offenzíva Gázában, azóta rengeteg nemzetközi jogelv sérült azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a háborút viselni, és hogyan kell Gázát kezelni, de ez nem azt jelenti, hogy akkor most elengedtük a gyerekeket, és bármit lehetne. Ez a javaslat, hogy majdnem 2 millió palesztint kilakoltassanak erőszakosan Gázából, és aztán az Egyesült Államok átvegye területet, ez teljesen abszurdnak hangzik. Én nekem az volt a benyomásom, hogy Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök is meglepődött azon, hogy a mellette álló Donald Trump amerikai elnök ezt így bejelentette.
Tehát ráadásul ugye erről nem is volt szó korábban a tárgyaláson, amiről a sajtótájékoztatót tartották? Tehát ez ott egy helyben született ötlet lehetett?
Gyanítom, hogy nem helyben született, mert amennyire lehetett látni, Donald Trump amerikai elnök ezt felolvasta a papírból, tehát hogy nem ott éppen kitalálta, és az elmúlt hetekben az amerikai elnöknek a megnyilatkozásai azért mutatták, hogy valami hasonlóban gondolkodik, hiszen már korábban is gyakorlatilag felszólította az egyiptomi és jordániai vezetést, hogy fogadjanak be palesztinokat a saját területükre, ezt szintén mindkét állam elutasította. Én csak azt gondolom, hogy valószínűleg erről nagyon komoly egyeztetés nem történt. Nyilván valami ilyesmi szóba került már még a Biden kormány alatt is, hogy az Egyesült Államok valamilyen mértékű katonai erőt biztosítana egy ilyen nemzetközi kontingens keretében Gázában, hogy fenntartsák a rendet, vagy hogy újraépítsék a rendet. Valamint az is szóba került, hogy amerikai pénzügyi forrásokat biztosítanának a gázai újjáépítéshez, de az, hogy ez a terület kvázi amerikai felhatóság alá kerüljön, szerintem ezt mindenki elutasítja, és én nem látom azt, hogy ez hogyan illene az amerikai külpolitikába is, még a Trump stratégia keretében is. Az, hogyha az Egyesült Államok valóban a felelősséget felvenni a Gáza kapcsán, az egy olyan évtizedek óta tartó konfliktusnak a közvetlen részévé tenni az Egyesült Államokat, amelyre megoldás következő években biztos, hogy nem látható.
Ugye ez azért izgalmas, mert ugye azt mondja, hogy tulajdonos lenne ott az Egyesült Államok, az egészet fejlesztené, felépítene ott egy óriás várost, és akkor ő oda visszaengedne, de kiket? Mert ugye azt mondta, hogy akkor oda szépen majd jöhetnek vissza.
Én nem tudom, hogy mennyire gondolták végig ezt az egész ötletet, ráadásul ez az egész gondolkodás Gázával kapcsolatban párosul azzal, hogy Trump elnök azt is belengedte, hogy a másik nagyobb palesztin terület, Cisjordánia vagy a nyugati part kapcsán is nagyobb engedményeket tennének Izraelnek. Nem mondta ki azt, hogy hagynák azt, hogy Izrael annektálja ennek a területnek egy részét, de azért erre utalt szerintem többször, félő, hogy Gázával kapcsolatban is valami hasonló politikát folytatna. Nem véletlen egyébként, hogy Izraelben is nyilván a szélső jobboldali pártok támogatásukról biztosították ezt az ötletet, de már izraeli forrásoknak is egy része azt mondja, hogy ez teljesen irreális ez a gondolkodás.
Ráadásul ugye az Egyesült Államok egyik nagy szövetségesének számító Szaúd-Arábia részéről elhangzott az, hogy ez egy teljesen irreális elképzelés, és semmi más nem tudnak támogatni, csak egy független palesztin államot. Hát az elég messze van a két állás álláspont egymástól.
Így van, nyilván az, hogy Szaúd-Arábia csak a palesztin államiságról beszél, az is egy olyan kiállás, amelyet sokan megkérdőjeznek a gyakorlatban. Valószínűleg a szaudi békülékenységet, vagy a szaudi támogatást, az meg lehetne szerezni olyan tervek mögött, amelyek nem rövid távon, vagy nem közvetlenül vezetnének el minket egy palesztin államhoz, és a két állam megoldásnak a végrehajtásához ezen keresztül, hanem csak lassabban, vagy közvetetten. Tehát azt gondolom, hogy itt lehetne lépéseket tenni, úgy, hogy a szaudi érdekeket is figyelembe vegyék. Hát ez lenne az egész koncepciója, vagy az alapja annak a koncepciónak, ami a Szaúd-Arábia és Izrael közötti kapcsolatok normalizálásáért való amerikai erőfeszítést jelenti. Tehát azt gondolom, hogy itt lenne nagy mozgástér. Elképzelhető az, hogy sok más hasonló helyzethez viszonyítva is most is az fog történni, hogy Trump csak bemond valami nagyot, hogy aztán a teljes tárgyalási folyamatban majd rávegye a tárgyalófeleket arra, hogy egy kompromisszumosabb megoldást kössenek, ami még mindig kedvező az Egyesült Államoknak. Lehet, hogy erről lesz szó, őszintén szóval én remélem is, hogy erről van szó, mert hogyha ezt komolyan gondolja az Egyesült Államok, az egy nagyon nagy problémát jelent, nem csak közel-keleten, de globális szinten is.
Ugye ez egy olyan szempontból érdekes felvetés, hogy úgy tekint rá, mint egy ingatlan fejlesztési területre, hogy itt majd egy ilyen üdülőparadicsom lesz, ahol békében él együtt egy csomó ember, és gondolom jó nagy pénzt szakítanak azok, akik befektetnek ezen a területen. Most függetlenül attól, hogy most ki a tulajdonos, meg hogy kik lakják ezt a területet, elképzelhető valaha, hogy ott kialakul egy ilyen terület?
Bizonyos politikai, gazdasági, társadalmi feltételek teljesítése esetén az elképzelhető, sőt, hát azok a politikai szereplők, amelyek a két állam megoldás és a palesztin önálló államiság mellett kardoskodnak, azok erről is beszélnek, hogy Gázának és azonban is Gázavárosnak van egy nagyon nagy gazdasági potenciálja, azért mégiscsak egy kikötő városról van szó a földközi tenger térségében. Ha megnézzük a városnak a történetét, akkor láthatunk arra precedens, hogy van gazdasági ereje, potenciálja ennek a területnek, és természetesen, hogyha egy palesztin államiság kialakulhatna, vagy valamilyen megoldás a jelenlegi helyzetre, akkor természetesen elképzelhető egy gazdasági fejlődés. A Trump kormány egyébként már az első ciklusában is az egész palesztin-izraeli viszonyt és a palesztin helyzetet is egy gazdasági szempontból közelítette meg, tehát már akkor is előjött ez a gondolat, hogy ahelyett, hogy az államiságra fókuszálnánk, ahelyett egy gazdasági újjáépítés, gazdasági támogatás erre épülő politikát folytatna az Egyesült Államok. Ennek megvan, ennek a szemléletnek bizonyos mértékben szerintem létjogosultsága, hiszen nyilván a gazdasági szempontok azok legalább olyan fontosak a palesztinok mindennapi életének és életkörülmények fejlesztése szempontjából, de jelenleg nem láthatóak azok a körülmények, amelyek lehetővé tennék azt, hogy ez a gázai terület virágozzon. Nyilván ez egy akár évtizedekig elhúzódó újjáépítési folyamatra lenne szükség, és a biztonsági helyzetnek a drasztikus javulására.
Igen, érdekes, mert ebbe az egész történetben például a Hamas nem is szerepel sehol. Ami ugye egyik oldalról érthető, mert hogy terrorszervezetként tartják nyilván, de másik oldalról meg hát a palesztinoknak egy fontos szervezet, tehát mégiscsak ott van a palettán, ha mondjuk az Egyesült Államok nem is lenne hajlandó tárgyalni ott bármiről is, de velük azért számolni kell ezen a területen mindenképpen.
Rövid távon mindenképpen, már csak azért is, mert a korábban Izrael és Hamas között megkötött fegyverszüneti és túszcsere megállapodásban az szerepelt, hogy most kéne a feleknek, tehát ezekben a napokban kéne elkezdeni a feleknek, tehát Izraelnek és Hamasnak tárgyalnia a tűzszünetnek a másik szakaszáról, amely már egy hidat képezne a jelenlegi törékeny tűzszünet és az újjáépítés és a végleges rendezés megindulása között, tehát valóban a Hamas mindenképpen be kell vonni ezekbe a folyamatokba rövid távon. Még ez hozzátenném azt is, hogy a fegyverszünetnek az életbelépését követően a Hamas harcosait lehetett fizikailag látni Gázában, hogy kijönnek az utcára, ünnepelnek, tehát a Hamas semmiképpen sem sikerült elpusztítani a Izraelnek az elmúlt 16 hónapban, és valószínűleg ezt nem is fogja tudni a következő időszakban sem. Az már egy másik kérdés, hogy a háború utáni végleges rendezésben se Izrael, se az Egyesült Államok, és egyébként hozzáteszem, hogy rengeteg térségbeli arab állam sem szeretné a Hamaszt látni kormányzó képes erőnek Gázában.
De hát valamit kell velük kezdeni, mert akkor egy felépített új területen, vagy akár egy önálló palesztin államban ott lesz egy terrorszervezet, amelyik, amikor éppen gondol egyet, akkor lép.
Ez így van, mindig fontos azt látnunk, hogy a Hamasznak a tevékenységét a palesztin belpolitikában is kell vizsgálnunk, tehát itt különböző palesztin pártok harcolnak a palesztin embereknek a népszerűségére és a befolyásért, tehát elképzelhető lehet az, hogy egy ilyen háborús sokkot követően a Hamas annyira meggyengül, és a Hamas támogatottsága annyira meggyengül, hogy a Hamas vezető is jobbnak látják, hogyha formálisan mondjuk feloszlatják a szervezetet, és nem önállóan, hanem a palesztin hatósággal való együttműködés keretében folytatják a politizálásukat, és akkor nem elsősorban harcos módon közelítik meg a kérdést. Erre megvan a lehetőség. Szerintem, hogyha Izrael jobban játszotta volna a kártyáit az elmúlt 16 hónapban, akkor ez egy sokkal kézzelfoghatóbb rá is a végkimenet lett volna, és stratégia lett volna, mint így fegyveres módon megpróbálni megfojtani egy nagy társadalmi támogatottsággal bíró szervezetet.
És hát van itt még egy történet, az Egyesült Államok szintén Trump elnök rendelte el, ugye kilépett mindenféle segélyszervezetből, például az ENSZ palesztinokat támogató vagy segélyező szervezetéből is. Ezt ugye egyrésztről Izrael nagy örömmel fogadta, de a másik oldalról nézzük, akkor ott most ezek az emberek további segítség nélkül maradnak. Mert azt a segítséget, amit ugye az UNRWA megvalósított, tehát hogy ezt a segélytömeget, meg egyáltalán az önkéntesek munkáját, ezt utána kivenni át? Vagy erre már nincs szükség?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és hát nincs rá válasz. Nem látható az, hogy azt a munkát, amit az UNRWA végez, ezt ki tudná átvenni senki a gyakorlatban. Nyilván elméletileg elképzelhető az, hogy arab államok összefognak, és más donorokkal, az Európai Unióval, az Egyesült Államokkal és másokkal együtt felépítenek párhuzamos struktúrákat, de hát ez teljesen irreálisnak hangzik. Ma nincs az UNRWA-nak alternatívája, amit láthatunk, tehát ennek a szervezetnek a működése az alapvető fontosságú ahhoz, hogy a palesztin menekülteknek és a palesztin lakosságnak egy jelentős része hozzáférjen olyan életkörülményekhez, amelyek biztonságosak és amelyek lehetőséget adnak arra, hogy életben maradjanak gyakorlatilag ezek a közösségek.
Egyébként ennek a szervezetnek a támogatásában vagy pénzügyi megalapozottságában mekkora szerepet töltött be az Egyesült Államok addig, amíg hozzájárult a költségekhez?
Nagy szerepet játszott annyira, hogy amerikai források nélkül nehezen is lehet elképzelni, hogy tudjon működni. Az Egyesült Államok már az Európai Unió, Kuwait, másodban mentő országok is nagy szerepet játszottak, de hát azt nem lehet látni, hogy az amerikai forrásokat leszámítjuk, akkor hogyan tudnák a többiek átvenni a szerepet, ha csak nem történne akkora pénzügyi kontribúció, ami ma még nem látható.
Egyébként, hogyha a segélyezés és a támogatás, egyáltalán a minimális életfeltételek biztosítása elmarad ebben a térségben, azt gondolom, nem fogja a békét szolgálni, illetve a Hamas szétesését sem fogja támogatni, hiszen nekem úgy tűnik, hogy a Hamas attól erős, hogy van egy hihetetlen nagy tömeg, amely azt érzi, hogy őt magára hagyták, és egyedül a Hamas próbál valamit tenni értük. Vagy ezt én rosszul látom?
Nem, abszolút, ez egy teljesen jogos észrevétel. Annyit tennék hozzá, hogy ez már ugye ma sem teljesült, tehát a palesztin lakosság nem kapta meg az elmúlt 16 hónapban azt a minimálisan meghatározott segélymennyiséget és támogatást, amely szükséges ahhoz, hogy ennyi ember, ki majdnem több mint 2 millió ember tudjon túlélni ebben a folyamatban, tehát nagyon nagy volt az éhezés, nagyon nagy az éhezés Gázában, az alapvető szükségetekhez nem jutottak hozzá. Az emberek azt mondták, a szakértők és az UNRWA-nál dolgozók, hogy a háború előtti napi 500 rakománynyi segélyre van szükség Gázában ahhoz, hogy egy minimális feltételket tudjanak biztosítani. Most a tűzszünet életben lépése óta ezt az 500-as számot talán elérjük, de az elmúlt 16 hónapban ezt nem értük el, és megint csak hangsúlyozom, hogy ez a minimális szükségeteket jelenti, nem azt, hogy ezek az emberek olyan szolgáltatáshoz férjenek hozzá, amelyik egy ilyen egészséges és biztonságos életet tennének lehetővé.
Az elmúlt percekben a Klingendél Intézet kutatóját, Szalai Mátét hallották, akit Lakatos László kérdezett.